Kegyelemnékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Isten tiszteltünk kezdetén fennállva a 89. Zsoltár első versét énekeljük. A 89. Zsoltár így kezdődik: az Úrnak irgalmát örökké éneklem. Helyünket elfoglalva a 166. dicséretet énekeljük, annak mind a négy versét. A 166. énekünk így kezdődik: Urunk Jézus, fordulj hozzánk, szent lelkedet ma töltsd ki ránk. Mi segítségünk és Isten tiszteletünk megáldása, megszentelése jöjjön az Úrtól, aki teremtette az eget és a földet. Amen. Hallgassátok meg, testvéreim, Isten ígéjét, amely szól hozzánk lelkünk épülésére, az apostolok cselekedeteiről írott könyv harmadik részének első 8 verséből. Péter és János pedig együtt mentek fel a templomba az imádkozásnak órájára 9-re. És hoztak egy embert, aki az ő anyjának méhétől fogva sánta volt, kit minden nap leszoktak tenni a templom kapujánál, melyet ékesnek neveznek, hogy kérjen alamizsnát azoktól, akik bemennek a templomba. Ez mikor látta, hogy Péter és János a templomba akarnak bemenni, kére őtőlük alamizsnát. Péter pedig, mikor szemeit reávetette Jánossal egyben, mondta, nézd mi reánk. Annak okáért figyelmezett rájuk, remélvén, hogy valamit kap tőlük. Péter pedig mondta, ezüstöm és aranyam nincsen nékem, hanem amim van, azt adom néked, a názáreti Jézus Krisztus nevébe kelj fel és járj. És őt jobb kezénél fogva felemeli, és azonnal megerősödének az ő lábai és bokái. És felszökvén megállt és járt, és bement ő velük a templomba, járkálva és szögdelve, és dicsérve az Istent. Isten tegye áldottá az ő igéjének olvasását, befogadását és megtartását, hogy sok gyümölcsöt teremjünk Isten dicsőségére, csendesedjünk el, és ezért imádkozzunk. Urunk Istenünk, áldott legyen neved minden jó téteményedért, amellyel hordoztál mindannyiunkat életünk folyamán. Köszönjük a tőled kapott erőt, az egészséget, jelenléted szentségét és valóságát. Köszönjük, hogy tart számunkra a kegyelmi idő, hiszen életben tartottál, és van szavad hozzánk. Könyörgünk, bocsásd meg bűneinket. Jól látod, hogy nem csak hálával, de sok gonddal, keserűséggel, fájdalommal a szívünkbe jöttünk ide. Légy vigasztaló Istenünk a Jézus Krisztus által. Árazd ránk szent lelked ajándékát, hiszen csak a te lelked teheti nyitottá a szívet, értelmet, hathatossá az ígét, győzelmessé az evangéliumot. Kérünk, szentelj meg igazságoddal a te ígéd igazság, erre tekintve add, hogy ezen az Isten tiszteleten se az embert nézzük, ne a körülményeket, hanem az ígében megszólaló Jézus Krisztust. Ehhez adj erőt mindannyiunknak, Jézus érdeméért kérünk. Amen. Ige hallgatására és hirdetésére készülve a 165. dicséret első versét énekeljük. A 165. ének első verse így kezdődik, itt van Isten köztünk.
Thank you.
Istennek az a szent ígéje, amelynek alapján lelke segítségül hívásával az ő üzenetét hirdetni kívánom közöttetek, írva található Pál apostolnak a rómabeliekhez írt levele 6. részének 23. versében. Mert a bűn zsoldja halál, az Isten kegyelmi ajándéka pedig örök élet, ami Urunk Krisztus Jézusban. Szeretettel köszöntöm a gyülekezetet, Barostéri Egyházközség lelkipásztoraként, egyházmegyei rend, egyházmegyei beosztás szerint a mai napon csereszolgálatot végzünk lelkipásztorotokkal. Ezért vagyok itt, ő pedig 10:30-es kezdéssel ment a mi gyülekezetünkbe. Az emberiséget, így a ma emberét is mindig érdekelte, és érdekli az élet és a halál kérdése. Ma két utat szeretnék elétek állítani, az életről fogok szólni. Nem a vegetatív életről, nem a biológiairól, hanem arról a másik fajta életről, az örök életről, amely egyszer csak ebben a földi életben megjelenik, mégpedig olyan diadalmasan jelenik meg, hogyha a halál lerántja ezt a földi életet, akkor is megmarad. Sok ember úgy gondolkozik, hogy a halálig valahogy eldöcög az életünk, csak azt tudnánk, hogy utána mi lesz. Jó lenne, hogyha arra ébrednél rá, hogy a halálig se döcög az élet. Egyszerűen nem érdemli meg az élet nevet az a sok vergődés, bukdácsolás, bizonytalanság és erőlködés, ami a fizikai életünk nagy részét alkotja. A probléma nem a halál után kezdődik, hanem már most benne vagy. Hát élet az, amit csinálsz. Gondolkozzunk el egy kicsit ezen. Állítom, hogy akinek a földi életében megjelenik egyszer az örök élet, az igazi élet, az egészen más szemmel néz a halálra, egészen más módon éli a földi életet is. Akin csak az élet látszata van, mindig szorong a halál igazoltatásától. Az azonban, aki Jézus Krisztustól valóságos életet kapott, az nem fél a haláltól, mert tudja, hogy az élete a kiteljesedés felé megy. Benne vagyunk mindannyian, testvérek, ennek a világnak a zakatolásában. Mit tapasztalunk? Civakodás, vitatkozás, az élet harcai egészen betöltik a figyelmünket, lekötik az energiáinkat, de néha, amikor elcsendesedik a külső zaj, néha, amikor adatik olyan ünnepi perc, hogy tudunk csendbe lenni, egyszer csak felhangzik bennünk is ez a mély hang, nem jól van az így, nem igazi élet ez. De aztán megint jön az utca zaja, megint jön az élet lármája, és rohanni kell. De akármennyire is elnyomja a világ zaja, vagy a zaját a rohanásod, annak a belső hangnak valahogy mégis igaza van. Arról tanúskodik, hogy valójában nem élet a te életed. Ma tehát, mielőtt belemennénk abba, hogy mi az örök élet, a legelső kérdés az, hogy amit te csinálsz, arról látod-e már, hogy az nem örök élet, sőt, egyáltalán nem élet. És akkor két úton mehetsz tovább, ezt hadd rajzoljam meg. Az egyik elágazást egy egyszerű kis történetkével hadd illusztráljam. A történet egy arabról szól, aki egy éjszaka arra ébredt, hogy nagyon éhes. Eszébe jutott, hogy a feje mellett a kosár tele van datojával, gyertyát gyújt, elővesz egy datóját, de meglátja, hogy férges, ezért eldobja. A másodikat, a harmadikat, a negyediket is sorba-sorba eldobja, mert férges. Viszont az éhség gyötörte. Mit csináljon a bölcs arab? Elfújja a gyertyát, és kezdi enni a datójákat. Az élet tragikuma van ebben, te vagy az az ember, aki éhes vagy az életre, de amikor a fény rávilágít a táplálékodra, látod, hogy férges. Hiúság, dicsőség, hatalom, csupa féreg, nem igazi táplálék, de éhes vagy. És ilyenkor szoktak megszületni a döntések, kizárod Isten lelkét az életedből, amelyik rávilágít férges életedre. És amikor erre rávilágít, te eloltod, elhessegeted, de éhes vagy. Enned kell, és beleveted magad a világ táplálékaiba. Ez az a tragikus út, rájössz, hogy nem élet, amit csinálsz, elfújod a gyertyát. Ezt fogalmazza meg kicsit másként az alapígénk, a bűn zsoldja, a bűn fizetsége halál. Beleesik az ember a szakadékba, miközben még látja a világ szépségeit. Van egy másik lehetőség, amikor megérted, hogy az élet nem élet, amit élsz, amikor meglátod, hogy lehetne lelki, szellemi erőket venni, akkor megnyílik számodra a másik út, a boldogság útja. Boldogok, akik már meglátták, hogy több az élet, mint az eledel, hogy nem a ruházat, a pénz, a karrier az élet, hanem van egy több, egy más, egy igazi élet, az örök élet. Ennek meglátására olvastam fel a lekcióban a bibliai történetet, amelyet segítségül kicsit jelképesen szeretnék alkalmazni, amelynek minden részébe lelki tanítást érzek. Egy koldusról szól a történet, aki a jeruzsálemi templom ékes kapujának a küszöbén ül. Egy csodálatosan szép kapu, ennek küszöbén egy sánta koldus. Ez az a helyzet, amiben benne van az emberiség, köztük te meg én. Az ékes kapu jelképezi azt a csodálatos világot, amelyben élünk, mert ez a földi érzékelhető világ tulajdonképpen csodálatos, tudósok kutatják a titkait, és képzeljük el, hogy igazában ez az univerzum csak egy kapu, ami mögött van az igazi, az a másik világ, amelyik nem látható, amelyik előtt ott van kapuként az anyagi, a kézzel fogható világ. Jó lenne, ha így értelmeznénk az ékes kaput, amelyen át kell lépni, amelyik a léleknek, a templomnak, az Istennek a világa. És az ékes kapu küszöbén ül egy sánta koldus. Minden nap leteszik, nem tud bemenni a templomba, ez a mindenkori embernek a helyzete. Itt van ebben a csodálatos világban, az ékes kapu küszöbén, és nem tud bemenni. Ez az ember tragédiája, a bűn zsoldja halál. Ott ül a kapu előtt, és nem tud bemenni. Ez a modern ember állapota. Sok mindent be lehet helyettesíteni az ékes kapu helyébe, és te koldusként ott ülsz, és nem tudsz átlépni rajta. Ebből a templomból néha kihallatszik valami. Tudja a koldus, hogy ott bent valami történik. Talán kihallatszik az énekkar hangja, az imádság, de nem tudod bemenni. Belülről valami érintést kapott, de homályosan, mert nem volt benn. Itt vagy az anyagi világban, bizonyos tapasztalások homályosan kiszűrődnek a kapun át. Időnként a te életed is érzékel valamit abból, ami bent van, a szomjúság Jézus Krisztus után benned is feltámad időnként, be kellene menni, de nem tudsz. Béna vagy. Te is ott vagy. Koldulsz egy kis szeretetet, egy kis megértést, egy kis vigasztalást, egy kis örömöt. Aki a szellemi lelki világ felé béna, az mindig koldus marad. Az emberek hozzák, viszik, az ő jótetszésükre van bízva kiszolgáltatottan. A koldus ember mindig csak fillérekbe tud gondolkodni. Mikor oda megy Péter és János apostol, akkor is filléreket akar tőlük. Nem tudta elképzelni, hogy valamilyen alapvető változás történhet az életébe. Ez volt az ő igazi bénassága. És az íge kapcsán hadd kérdezzem meg, hogy te mit vársz, testvérem? Elég neked a fillér, elég az alamizsna. A lelki világ annyira el van zárva előled, hogy te már megalkuttál, hogy hát ilyen az élet. Elcsüggedsz. Hadd kérjelek, hogy ebből próbálj szabadulni. Ez a te életed igazi bénassága, hogy nem tudod elhinni, hogy benne egyszer már megjelenhet az örök élet. Nem az a baj, hogy csak apró fillérekbe gondolkozol. És ez annyira leköt, hogy nem mered remélni a felszabadulást. Bár csak engednéd, hogy Isten lelke felgerjessze a gyógyulás utáni vágyat, és kezdene neked fájni ez az állapot. Lássuk a folytatást. Egyszer csak megjelenik Péter és János, felfigyelnek a koldusra, mennek a templomba, nekik már bejárásuk van az új világba, látják a sóvárgást, de látják, hogy ez csak a filléreknek szól. És akkor azt mondják, amit vársz, azt nem tudjuk adni. Hadd alkalmazzam ezt a mi hitünkre. Eljöttetek, testvéreim, ezen a borongós, esős vasárnapon, mert vágyakoztatok ide, és nagyon jól tettétek. Eljöttetek, hogy a bátorítás, a vigasztalás filléreit kapjátok, hogy megint egy kicsit tovább bírjuk a jövő héten az életet. De azt kell mondanom, hogy se aranyam, se ezüstöm nincsen nékem, hanem kelj fel és járj, te rólad van szó. Péter megragadja, felállította a lábára, és Krisztus erejével ez az ember járni tud. Mi lelkipásztorok sem tudunk senkit fölállítani, de Jézus Krisztus erejével mindenki kivétel nélkül lábra tud állni. Kiálts te is, Jézus, állíts talpra, hadd tudjak bemenni a te igazi világodba. Tudjátok, testvérek, hogy mi az örök élet. Jézus Krisztus megjelenik egy ember életébe, benned és bennem, és amikor Krisztus megjelenik az ő erejével, igéjével, fényével, akkor kezdődik el a te örök életed. És ez a csoda megtörténhet. Elkezdődhet a te örök életed úgy, hogy megnyitod a szíved, és kéred, hogy Uram Jézus, jöjj, ragyogj be az én sötét életembe. Az örök élet titka Jézus Krisztus, nékem az élet Krisztus vallja Pál. Amennyi belém költözött Jézus Krisztus lelkiségéből, annyi az én igazi életem. Amit emberi erőből én csinálok, az a halál felé megy, de amennyit elfogadtam Krisztus világából, szeretetéből, annyi az én életem. János evangélium a harmadik részében az utolsó vers így szól, aki hisz a fiúban, örök élete van, aki pedig nem enged a fiúnak, nem lát életet, hanem az Isten haragja marad rajta. A mostani világ Isten kegyelmének és haragjának a keverékében él. Ez a mostani élet alkalom arra, hogy ebből a
kevert világból átlépj a tiszta harag, vagy a tiszta kegyelem világába. Világos, hogy mit kell tenni ehhez. Aki hisz, üdvözül, aki nem hisz, elkárhozik, mondja Jézus. Aki nem nyitja meg az ajtót Jézus zörgetésére, az nem lát életet soha. Vannak emberek, akik úgy élnek végig, hogy soha nem látnak életet. De milyen tragikus az, hogyha valaki látja, érti, hallja, hogy zörget Jézus, és mégsem nyitja meg az ajtót. Így lesz végérvényessé a harag és a kárhozat. Nem szoktam általában sok igét idézni a prédikációba, de a János 17.3 még ide kívánkozik. Az az örök élet, hogy megismerjenek téged, mondja Jézus a főpapímában. Itt fellázad a gondolkodásunk, hogyan. Az örök élet a megismerés. Először is mi úgy tanultuk, hogy a hit. Másodszor pedig olyan sokan vannak, akik ismerik Istent, és mégis a halálban vannak. Ilyen ellenvetések születhetnek a szívünkbe, de ezek lerontatnak, hogyha keressük az ige igazi értelmét. Valóban sokan ismerik Istent. Azt gondoljuk, hogyha az iskolába megtanultuk a hittant, ha kívülről tudjuk a bibliai történeteket, akkor már ismerjük. A Biblia az igazi ismeret alatt a teljes életközösséget érti, a teljes egybeszerkesztődést. Ez a kettő, hit és ismeret nem üti egymást. Elképzeltek olyan hitet, amelyben nincs ismeret. Megvan határozva útja, célja, iránya az ismeretnek. Higgy az Úr Jézus Krisztusban. Enélkül a hit csak hiszékenység. A hitnek alapvető eleme tehát az ismeret. Az az örök élet, hogy neked egyszer ilyen ismeretbe lesz részed. Te, akit mindent megpróbáltál életed folyamán, egyszer csak leírhatatlan szeretettel közeledik feléd a tékozló fiú atya, és amikor átéled, hogy ez a szeretet az atyának a Golgotai kereszten megmutatkozó szeretete, akkor az örök élet kezdődött benned. Mi tehát az örök élet? Aki Jézus Krisztust megragadja, annak örök élete van. Nem lesz esetleg, hanem van. Aki leoltja a fényt, aki elfújja a gyertyát, és tovább rágcsálja a maga férges datojáját, az nem lát életet. Aranyom és ezüstöm nincsen, és mégis mindenem van, mert enyém Jézus Krisztus, mert én az övé vagyok. Meghalt bennem a régi élet, az, amelyik kínzott, amelyik karriert akart, de helyette másik, sokkal szebb élet keletkezett. Erre hívlak mindannyiótokat, és mondom, hogy az értünk testet öltött, meghalt, és feltámadott Jézusban van az élet. Nagyon jó lenne, ha ezt a lelki fényt nem oltanánk el, ami kigyullad bennünk, hanem kezdődjék el, folytatódjék a Krisztusban való élet, amire az ige azt mondja, örök élet. Az örök élet tehát nem az időben nagyon hosszú élet, nem az, ami majd a halál után elkezdődik, hanem a minőségben más élet. Az eddigi élet az, hogy én. Az örök élet pedig Jézus Krisztus. A bűn zsoldja halál, az Isten kegyelmi ajándéka pedig az örök élet, ami Úrunk Jézus Krisztusban. Az örök életet nem érdemeljük meg, de ajándékba megkapjuk. Az ajándékot pedig nem illik visszautasítani, mi se tegyük. Csendesedjünk el, és gondolkozzunk egy kicsit a hallottakon. Mennyei édesatyánk, köszönjük üzenetedet, amellyel megszólítottál minket. Megvalljuk előtted küzdelmünket, vergődésünket, amelyet nélküled folytatunk, azt gondolva, hogy megállunk mi téged mellőzve is. De láthattuk, a bűn zsoldja, fizetsége a halál. Te pedig, Úrunk, az örök életre hívsz, amely a Krisztusban van. Add ennek a gyülekezetnek, akiket szent lelked egybe kötött a mai vasárnapon, hogy mindannyian részesei legyünk a tőled jövő életnek, ahol boldogulásunkat megtalálhatjuk. Áld meg ezt a gyülekezetet, lelkipásztorait, gondnokait, presbitereit, minden vezetőt és vezetettet, a legfiatalabbtól a legidősebbig, hogy akaratodat kereshessék minden időben. Áld meg az itt folyó szolgálatot. Áldunk azért, Urunk, hogy az örök élet már a földön a miénk lehet. Könyörgünk mindazokért, akik még keresnek téged, hogy célhoz érkezzenek. Könyörgünk a betegekért, a magányosokért, a szomorúságot hordozókért. Légy mellettük, hogy megoldást nyerjen életük. Imádkozunk szeretett magyar népünkért, határokon átívelően tégy egyé minket. Áld meg ezt a népet döntéseiben, életkörülményeiben, hogy megláthassa több az élet, mint az eledel. Így áld meg, Urunk, országunk vezetőit is, hogy akaratodat keresve vezessék nemzetünket a jó úton. Add mindenek felett, Urunk, hogy szeretett magyar népünk megtérjen és éljen. Jézus Krisztusért, ami megvált Úrunkért kérünk, vezess minket útadon, és hallgasd meg hálaadásunk és könyörgésünk szavát. Annak nevében, aki így tanított imádkozni, mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Most pedig énekeljük a 165. ének 6. versét. A 165. ének 6. verse így kezdődik: jöjj és lakozz bennem.
Hirdetéseket összefoglalva Mindenek előtt szeretnénk Berkesi Gábor tiszteletes úr és az egész gyülekezet nevében hálát adni Bagi László barostéri református lelkipásztor úrnak, hogy eljött közénk ezen a vasárnapon, ami az Egyház megyében diakóniai vasárnap szószédcserét tartunk. Lehetőség adódott arra, hogy ő jöjjön közénk, és elhozta az evangéliumot, hirdette. Isten áldását kérjük az ő életére, családja életére és gyülekezete életére is. Ezen kívül szeretném hirdetni állandó alkalmainkat. Az előttünk álló héten is megtartunk minden gyülekezeti alkalmat. Hétfő este 6 órától gyülekezeti bibliaórát tartunk. Hétfő este 7:30 órai kezdettel felnőtt kört tartjuk meg, amely a konfirmációval nem ért véget, hanem ezután is, következő hetekben is folytatódik. Szerdán reggel délelőtt 10 órai kezdettel az asszonytestvérek tartanak bibliakört a tanásteremben, illetve szerda este 6 órakor szintén esti csendességet tartunk a tanásteremben. Pénteken pedig délután 4 órai kezdettel a nemrég konfirmáltaknak tartunk ifjúsági bibliaórát, illetve este 6:30-tól az idősebbeknek tartunk bibliaórát. Két viszonylag rendhagyó alkalmat szeretnék még hirdetni. Az egyik az az előttünk álló református zenei fesztivál, amely 2 hét múlva, május 23-a, 24-e és 25-én kerül megrendezésre a 9. kerületben. Gyülekezetünk is sok szálon kapcsolódik ehhez a programhoz, szeretettel hívunk és várunk mindenkit ezekre az alkalmakra. Péntek este feltehetőleg a fiatalokkal is nem itt leszünk bibliaórán, hanem közösen fogunk ellátogatni a Bakástérre. Illetve még szeretnék hirdetni egy másik rendhagyó lehetőséget is, amely valóban egyelőre lehetőség. Az altemplomunkban működő kontraszt kiállítás a következő hetekben be fogja zárni kapuit, és egy utolsó lehetőséget kínálnak számunkra az ott dolgozók. Aki még nem látta a kiállítást, szeretné megtekinteni, az megteheti. Kérünk mindenkit, hogy aki még ezt nem látta és szeretné esetleg megtekinteni, az a lelkészi hivatalba jelezze. Igyekszünk találni egy olyan időpontot, amely a következő utáni héten, tehát 19-től mindenkinek a lehető legjobb lenne, és így közösen megnéznénk a kiállítást. Isten tiszteletünk zárásaként énekeljük a 200-as számú dicséretet. Az utolsó verset szokásunkhoz híven fennállva énekeljük.
Istennek népe, áldjon meg téged az Úr, és őrizzen meg téged. Világosítsa meg az Úr az ő arcát te rajtad, és könyörüljön te rajtad. Fordítsa az Úr az ő arcát te rejád, és adjon békességet néked. Amen.